Számadás. Évet értékel a kormány egyelőre interneten. Tanulmány. Másfél millió román munkavállaló készül leginkább Olaszországba, Spanyolországba és Németországba. Kettős gyilkosság. Felsőgödön lelőttek egy fiatal asszonyt és pár hónapos kisfiát.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok! Beszámol a kormány egyelőre interneten. A kormányzati honlapon mától olvasható az első fél év értékelése, amelyet 2000 példányban ki is nyomtatnak majd. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök holnap napirend előtt ismerteti a dokumentum tartalmát az országgyűléssel.
Jelentés az ország polgárainak, leltár az elmúlt fél év kormányzásáról. Ezekkel a szavakkal jellemzi bevezetőjében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a majdnem 50 oldalas kiadványt. Azt írja, nehéz, de eredményekben és tanulságokban is gazdag fél év van a kormány mögött. Gyurcsány Ferenc önkritikát is megfogalmazott, szerinte ahogyan kormányoztak, az nem minden esetben állja a kritika próbáját. Az önkritika és az önkorrekció képességét magam egy kormány fontos erényének tartom, írja. Gyurcsány Ferenc írt arról is, hogy a következő évek három nagy korszaka úgy épül egymásra, mint egy épület három szintje. A biztos alap az egyensúly, a falak a reform, a tető pedig a fejlesztés. Ez a kormányzati ciklus alapfilozófiája, fűzte hozzá. A beszámoló számba veszi és megindokolja az egyensúlyteremtés, a reformok és a fejlesztések lényegi elemeit. A grafikonokkal, táblázatokkal, statisztikákkal bővített beszámoló szól a nyáron kezdődött egyensúlyteremtésről, a konvergencia program és a költségvetés kulcselemeiről, a közigazgatás, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíj, a munkaügy és a szociális támogatások reformjáról.
A Fidesz szerint a kormány teljesítményére jellemző, hogy sajtótájékoztató nélkül egy honlapra, idézem, csempészte fel félévi beszámolóját. Szijjártó Péter azt mondta, hogy a sajtóhír és sajtótájékoztató nélküli közlés annak a jele, hogy a kormány sem büszke a saját teljesítményére. A kormány szóvivő válaszközleménye szerint a téma súlya miatt döntött Gyurcsány Ferenc úgy, hogy csak a hétfői plenáris ülésen ismerteti a beszámolót. Szili Katalin szerint a politikusnak nem pártpolitikai alapon kell kötelezettséget vállalnia a határon túli magyarokkal kapcsolatban, hanem azon az alapon, hogy egy nemzet vagyunk, egy nyelvet beszélünk, egy kultúránk van és egy hagyományt ápolunk. Az országgyűlés elnöke a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorának adott interjújában ezzel indokolta, hogy létrehozta a Kárpát-medencei képviselők fórumát. Mint mondta, ezért tartja a kapcsolatot a nyugat-európai és a latin-amerikai magyarok szövetségével, a szorványban élőkkel is, valamint a történelmi egyházakkal, és ezért találkozik rendszeresen a határon túli a Kárpát-medencei püspökökkel. Csatlakozásra várva, január 1-től megindul a külföldön munkát vállalni akaró románok áradata az Európai Unió felé, derül ki a Románság gazdasági migrációja című tanulmányból, amely a Nyitott Társadalomért Alapítvány támogatásával készült.
Ennek megfelelően a 18 és 59 év közötti román állampolgárok 11%-a távozna hosszabb, rövidebb időre külföldre, ami másfél millió főt jelent. A célországok között első helyen Olaszország áll. Egyharmaduk itt keresne állást, majd Spanyolország következik 20%-kal. A következő helyeken jócskán leszakadva Németország, Izrael és az Egyesült Államok áll, Magyarország nincs tehát a legvonzóbb országok mezőnyében. Jelenleg 2 millió román munkavállaló boldogul a határokon túl, emellett 200-400 ezeren vállalnak néhány hónapos idénymunkát külföldön. Gyakorlatilag minden harmadik romániai családból valaki külföldön dolgozik, vagy dolgozott már az utóbbi években. A férfiak 98%-a az építkezésben, a nők több mint 88%-a háztartási alkalmazóként helyezkedik el. Legtöbben a keleti és déli ország részből Moldova, Oltenia és Havasalföld falvaiból próbálnak szerencsét a határokon túl. Érdekes megállapítás az, hogy ezzel jó részt megszűnt a Kárpátokon túli területeken élők korábban Erdélybe irányuló áttelepülése.
Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter nem tartja indokoltnak a közigazgatási államtitkári poszt visszaállítását az irányítása alatt álló minisztériumban. A miniszter szerint nem teljesített rosszul az elmúlt fél évben az általa vezetett tárca. Kettős gyilkosság történt hajnalban Felsőgödön. Több lövéssel meggyilkoltak egy 25 éves nőt és pár hónapos csecsemőjét. A feltételezett elkövetőt, egy 26 éves gödi férfit a rendőrség pár óra múlva fogta el lakása közelében, az autójában ülve.
A rendőrséget a szomszédok riasztották, mert hajnalban lövést hallottak. A családi házban holtan találták a 25 éves fiatalasszonyt és néhány hónapos kisfiát. Órákon belül elfogták a gyilkost. A férfi öngyilkossági szándékkal késével többször megvágta magát. Autójában a nyomozók találtak egy parabellum típusú pisztolyt. Jelenleg vizsgálják, hogy ezzel a fegyverrel történt-e a gyilkosság, illetve korábban követtek-e el azzal más bűncselekményt. A 26 éves férfi büntetett előéletű, vagyon elleni bűncselekmények és kábítószeres ügyek miatt már korábbról ismerte a rendőrség. Közben kiderült, hogy a meggyilkolt csecsemő mégsem az elkövető gyermeke, ahogy azt korábban feltételezték.
Tovább folytatódtak a kórházak átalakítása elleni tiltakozások. A Fidesz a sportkórház mellett állt ki, a dolgozók pedig a Svábhegyi Országos Gyermekgyógyintézet esetleges bezárása ellen tiltakoztak. Sok idő már nincs, a parlament ugyanis holnap dönt a kórházi struktúra átalakításáról. A Fidesz és a KDNP népszerinti szavazást kért az ügyben.
Nem csak a kilátás ilyen szép itt fent a Svábhegyen, a levegő is tiszta. Az orvosok szerint a légúti betegségekben szenvedő betegek számára éppen ez az egyik alapgyógyszer.
Hétfőn a parlamentben minden képviselőnek lesz ajándék a gyermekektől.
A kórház egyik dolgozója azt mutatja, üvegcsébe zárt tiszta, svábhegyi levegő várja a képviselőket hétfőn ülőhelyükön. A kórház dolgozói nem értik, miközben egyre több az allergiás és asztmás beteg, miért akarják bezárni a kórházat. Ráadásul ez az egyetlen intézmény, amely például fogadja a TBC-s gyermekeket.
A betegeknek a zöme nem első intézetként jön ide, hanem más intézetek által nem megoldott eseteket vizsgálunk mi tovább, és igyekszünk megoldani.
Múlt héten élőlánccal ma figyelmeztető demonstrációval tiltakoztak dolgozók, szülők és gyerekek a bezárás ellen. Molnár Lajos egészségügyi miniszter a kórházzal kapcsolatban korábban azt mondta, nem az a kérdés, hogy megmaradjon az intézmény vagy sem, hanem az, hogy a jelenleg itt folytatott gyógyító munkát hol lehet a legjobb minőségben biztosítani. Ez a miniszter szerint akár a jelenlegi kórház is lehet. A Fidesz és a KDNP módosító indítványban javasolja hétfőn, a sportkórház kerüljön be 40-ként a súlyponti kórházak közé.
Van egy kórházunk, amelyik immáron 50 éve segíti a sportolóknak a felkészülését. Segíti a fiatal tehetségeket abban, hogy élsportolókká váljanak, hiszen ez a sportkórház nem csak az élsportolókat segítette, hanem az utánpótlást, az ifjúságokat, és tulajdonképpen bárkit, aki ennek a kórháznak a szolgáltatásait igénybe vetett.
Molnár Lajos ezzel kapcsolatban azt mondta, a sportkórház valóban nemes célokat szolgál, de azt nem a társadalom biztosításnak kell finanszírozni. A biztosítottak pénzét ugyanis az ellátásukra kell költeni. A miniszter továbbra sem támogatja a sportkórház változatlan formában történő működtetését.
Továbbra is Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke, erről döntött ma a párt országos választmánya. A Magyar Keresztény Demokrata Szövetség pedig politikai pártból kulturális szervezetté alakul.
Népesedés politikai kérdésekről kezdeményez vitanapot a KDNP a parlamentben. A párt azt szeretné elérni, hogy francia mintára mindenki választhasson a családi és az egyéni adózás között. Az országos választmány szerint a keresztény-szociális értékekre kell a jövőben is helyezni a hangsúlyt.
A tekintetben megerősítette a KDNP eddigi politikai irányvonalát, mind a pártpolitikai vonatkozásban, mind a szövetségi vonatkozásban, mind pedig a program vonatkozásában.
Kulturális szervezetként a KDNP támogatja majd a kereszténydemokrata szövetség. Semjén Zsolt azt mondta, a változtatásra azért volt szükség, mert vannak olyanok, például a papok vagy a köztisztviselők, akik nem lehetnek politikai párt tagjai, viszont a keresztény demokrácia elkötelezett hívei.
Buszbaleset Ausztriában, Salzburg tartományban egy alagút kijárata közelében borult fel az autóbusz, amelyben 45-en sérültek meg. Az emeletes busz Zágrából Svédországba tartott 53 utassal. A sofőr utólagos magyarázata szerint nem tudta eldönteni, hogy az alagútból kivezető út jobb vagy bal sávjába soroljon, ezért nekiütközött a betonkerítésnek. A sebesülteket kórházba szállították, a buszvezető sértetlenül úszta meg a balesetet. További külföldi híreink következnek röviden.
Nézeteltéréseik békés rendezésére szólította fel a palesztinokat Benita Ferrero-Waldner, az Európai Unió külkapcsolatokért felelős biztosa. Ferrero Waldner azután tette közzé felhívását, hogy a Hamas által vezetett palesztin kormány miniszterelnöke elutasította Abbas elnök bejelentését az előrehozott választásokról. Az EU biztosa úgy nyilatkozott, készek együtt dolgozni egy olyan legitim palesztin kormánnyal, amely az ENSZ, az EU, az Egyesült Államok és Oroszország elveit tükröző álláspontra helyezkedik.
Több tucat embert raboltak el a Vörös Félhold segélyszervezet Bagdad irodájából. A támadók állítólag legalább 25 embert, közöttük alkalmazottakat, látogatókat és biztonsági őröket hurcoltak magukkal a szervezet belvárosi irodájából. Az emberrablók egyenruhát viseltek, egyes beszámolók szerint az iraki rendőrség, mások szerint a hadsereg uniformisát.
Nem sikerült többséget szerezni Ahmadinejad iráni elnök szövetségeseinek az országban zajló kettős választáson. A legfrissebb részeredmények tanúsága szerint a helyhatóságok és az úgynevezett szakértői tanács összetételéről szóló két voksolás egyértelműen visszaesést mutat az elnök támogatottságában. A részvétel a választásokon eddig meghaladta a 60%-ot. Elemzők szerint a végeredmény megerősítheti Iránban a mérsékeltebb konzervatív irányvonalat.
Elvégezték az előírt külső szerelési munkák nagy részét űrsétájuk során a Discovery asztronautája nemzetközi űrállomáson. Az amerikai űrkutatási hivatal Houston irányító központja közölte, a 350 kilométeres magasságban keringő űrállomáson harmadszor végeztek szerelési munkálatokat. 7,5 óra alatt befejezték az energiaellátó, illetve a hűtőrendszer üzemelésével kapcsolatos feladatokat. Ugyanakkor újabb űrsétát kell tenniük, hogy összecsukjanak egy régi napelem táblát. Az újabb külső szerelés miatt a Discovery legénysége egy nappal később tér majd vissza a Földre.
Környezetvédelmi álláspontot képvisel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Verespatakon tervezett bányaberuházás ügyében, mondta Markó Béla, miután környezetvédőkkel találkozott. Az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy amennyiben a verespataki aranykitermelés akár minimális környezeti kockázattal jár, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást. Hozzátette, a szervezet szakemberei úgy látják, hogy jelenleg nincsenek érvek és garanciák a beruházás környezetkímélő megvalósítása mellett. Elkészült a magyar kormány által finanszírozott Erdélyi Magyar Televízió és Rádió Marosvásárhelyi Székháza, áll a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közleményében. A tervek szerint 2007 folyamán elkészül a televízió és rádió koncepciója, illetve megvásárolják a sugárzáshoz szükséges technikai felszereléseket. Iskolatű Szentpetneken, erről is beszámolunk, de előbb nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Szeméthegyek a tanyavilágban, nem kell behozni, van hazai is. Internet hajléktalanoknak, a világhálón keresnek albérletet és munkát. Parlamenti karácsony, 1400 gyermeket fogadott az országgyűlés elnöke. Ma reggelre leégett a zalai Szepetneki általános iskola tornacsarnokának teljes tetőszerkezete. A tűz átterjedt a könyvtár tetejére is, amely szintén megsemmisült. Az anyagi kár 20 millió forint.
Nem sokkal reggel 8 óra után egy járókelő vette észre, hogy lángokban áll az iskola tornacsarnokának teteje. Amire a tűzoltók kiértek, már teljes terjedelmében égett a tető, és a lángok hamar átcsaptak az épület más részeire is. A tűz gyorsan terjedt, hiszen a tornaterem tetőszerkezete és az alatta lévő burkolat is fából készült.
Gyakorlatilag annyit tudtunk elérni, hogy a körbehatárolását a tűznek nagyon hamar, viszonylag olyan fél óra alatt meg tudtuk oldani. Ez azt jelenti, hogy nem terjedt az iskola épülete felé a tűz, de sajnos belekapott a könyvtár, illetve az elektromos és a számítógépes teremnek a teteje fölött lévő tetőszerkezet, a sajnos leégett.
Az anyagi kár meghaladja 20 millió forintot. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják a szakemberek, de úgy tűnik, hogy a szándékosság kizárható. Valószínűleg egy elektromos zárlat vezetett a tragédiához.
Nem kell külföldről hozni, van bőven hazai. A Kecskeméthez tartozó Hetényegyházán nem csak a több száz tonna német import hulladék borzolja a kedélyeket. A szemétbálák közelében élők szerint a közeli kiserdőben még megdöbbentőbb a látvány.
A kiserdő aját szinte teljesen elborítja a szemét. Nem Németországból érkezett, nincs bálázva, letakarva, ott hivalkodik az út szélén a fák tövében. No meg persze bűzlik is.
Az illegális lerakó tartalmát a gyűjtögetők szétdobálják, a környéken lakók pedig féltik a gyerekeiket a sérülésektől.
Ez körülbelül már 3-4 éve megy ez, de nem tudom, hogy a sarokban nem lehet tenni ki egy nagy kukát, amivel vele hordják, mert ugye nem tetik el, hanem ide hordják, az a baj a szemetet.
Van olyan vélemény, hogy az ide hordott német szemét kultúráltabb, mint a magyar, mert nincs szétszórva, le van takarva.
A tudomásom szerint ez magánterület. Az önkormányzat egyébként nagy erőkkel folytatja azt a munkát, amivel felszámolják az illegális szemétlerakókat.
A folyamatosan újra termelődő hulladék hegyekkel azonban a kecskeméti szemétkommandó sem tud mit kezdeni. Amíg az emberek nem változnak, addig remény sincs, hogy egyhamar megtisztulhasson a hetinyegyházi határban az erdő.
Villany világít a tanyán, nagy szó ez a hódmezővásárhelyi tanyavilágban, ahol eddig csak a sötétben tapogatózva tudtak hazamenni az itt lakók.
Erre a tanyára már villanyvilágítás mellett köszönt be a karácsony. A család szerint nem is kaphattak volna nagyobb ajándékot mindennapi életükhöz. Korábban a háztartás vezetése, a ház körüli munkák vagy a tanulás is gondot okozott.
Amióta én itt lakok, 15 éve itt nincsen közvilágítás, sötétbe botorkálunk sógoromékhoz. Gyerekek az iskolából sötétbe jöttek haza.
Mindig zseblámpázgattunk nekik, hogy hát belássanak jönni, meg mi is kilássunk menni.
Az elmúlt években a milliós nagyságrendű költségek miatt kevesen szánták rá magukat a villamosításra. A módosított jogszabályok szerint azonban idéntől a transzformátorállomás felszerelésének díját az áramszolgáltatónak kell vállalnia, és csak a fennmaradó részt fizetik a tanyák tulajdonosai.
A Hódmezővásárhelyi önkormányzata 2003 óta ennek az ügyfélre háruló költségeknek a felét átvállalja. Az elmúlt évben mintegy 20 milliót, az idén mintegy 28 milliót költöttünk tanyavillamosítási célokra.
Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban összesen 164 kérelem érkezett az önkormányzathoz, amelyből 32 esetben már be is kötötték az áramot. A programból csak azok a tanyák maradnak ki, ahol túl kicsi az ingatlan értéke, és nem éri meg rákölteni több százezer forintot.
Internet hajléktalanoknak a Békéscsabai szállón főként munkát és albérletet keresnek a betérő fedél nélküliek a pályázaton nyert számítógép segítségével.
Akkor nézzük, minden aktuális állás. Hát, ha elközött van.
A szálló munkatársa éppen azt magyarázza az egyik hajléktalannak, hogyan tájékozódhat az internetes álláskereső oldalakon. A program mindössze néhány napja indult, de már is akad olyan érdeklődő, akinek segítségére volt a világháló.
Találtam egy iskolánál egy takarítónői állást, mivel 50%-os járadékot kapok, és hát majd azt szándékozom megnézni hétfői nap.
A program keretében heti 4 órában alapfokú számítógépes ismereteket is oktatnak a hajléktalanoknak egy éven át. Mindezt azért, hogy visszasegítsék őket a normális életbe.
Minden lehetőséget meg kell keresnünk, meg kell találnunk azért, hogy nekik a lehetőségeket biztosítsuk. Most maga az internet a mai világban már azt gondolom elengedhetetlen, azért, hogy ők vissza tudjanak kerülni abba a körforgásba, ahol tudnak dolgozni, jövedelemhez jutni és stabilitást tudnak találni az életükben.
Ehhez az állandó lakhely is hozzátartozik, így az ajánlatok mellett az albérleteket is sokszor átnézik az érdeklődők. A tanfolyamon egyelőre csak néhány fő vesz részt, a szolgálat munkatársai azonban szeretnék elérni, hogy az állandó betérők többsége megismerkedjen a számítógéppel.
Véget ért a cipős doboz ajándékozó mozgalom. A Magyar Baptista Szeretetszolgálat szervezésében szerdán már Ferihegyről elszállítottak 600 csomagot a dévai árváknak. A máig összegyűlt többi ajándék pedig az anyaországi gyermekek karácsonyát teszi szebbé.
A karácsonyi meglepetések szinte az utolsó pillanatig gyűltek a baptista szeretetszolgálatnál.
Nagyon szépen köszönjük, kellemes ünnepeket!
A szervezők főleg gyerekjátékokat, könyveket, ceruzákat, kifestőt vártak adományként. A csomagokat személyre szabottan kellett elkészíteni.
Nagyon jó ötletnek tartom, mert tulajdonképpen adni jó, és én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy névtelenül úgy érzem, hogy se egy kis pontként tudtam segíteni valakinek, akinek ez nagyon sokat jelent.
Idén sok hasonló gyűjtés van az országban, de így is remélik a Magyar Baptista Szeretetszolgálatnál, hogy 10 000 gyermeknek örömet szereznek karácsonyra.
A Nagyházasok Országos Egyesülete az ország egyik legnagyobb civil szervezeteként 300 helyi szervezettel működik. Ebben az évben is főként a Nagyházasokon keresztül fogjuk eljutatni az ajándékokat.
Az Angliából 15 éve indult cipős doboz akció annyira elterjedt szerte a világon, hogy tavaly 95 országban 7 millió csomagot gyűjtöttek össze.
Parlamenti gyermekkarácsonyt tartottak az országházában. Idén 1400 általános iskolást, állami gondozott határon túli fogyatékos és nagycsaládban nevelkedő gyermeket láttak vendégül.
Gyerekek mentek ma a parlamentbe, a gyönyörű épületet most vidámság zeneszó töltötte meg. A parlamenti gyermekkarácsonyt Szili Katalin, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Elmondott egy tanulságos mesét, amelyben a szeretet fontosságára utalt. Hagyományosan a parlament kulcsát is átadta a gyerekeknek.
Egész évben talán az egyik legkiválóbb alkalom, amikor a házban csillogó gyerekszemeket látok, és azt, hogy ők boldogok. Az az igazság, hogy ilyenkor mindig végig szoktam én magam is ülni a programot, és azon veszem észre magam, hogy együtt énekelek velük.
Ilyenkor minden teremben sok-sok program várja a kicsiket, akik közül néhányan pályázat útján jutottak el az ünnepségre.
Kellett a nagymamától vagy a nagypapától kérni egy fényképet, vagy egy régi játékot, és arról mesét írni, vagy valami történetet.
Nagyon jó, hogy itt vagyunk, mert sok embertől kértünk még autogramot is, és hát, meg hogy itt van ez a játszóház.
A parlamenti gyermekkarácsony idén is jótékony célokat szolgál. A fellépő előadók, művészek tiszteletdíjuk felajánlásával támogatták a Kézenfogva Alapítványt és a Nyitott Szív Szerető Gondoskodás Alapítványt.
Betlehemi csoportok lepték el a hétvégére Debrecent. A cívis város volt ugyanis a helyszíne a 16. nemzetközi betlehemes találkozónak.
Gloria in excelsis Deo!
Pásztorok! Mindjárt! Micsoda éneklés, mi lenne hallatszik egy angyali zengés?
A fellépő csoportok között például az Erdélyből érkezett csedregiek is bemutatták betlehemi szokásaikat Debrecenben. A Kárpát-medencei hagyományőrzők már 16. alkalommal jöttek össze. A nemzetközi találkozónak először volt házigazdája a cívis város. A 30 csoport kétharmada a határon túli területekről, Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről, illetve a Vajdaságból érkezett.
A határon túliaknak, meg nyelvi szigeteken élő, akár a hazai nemzetiségeknek is látszik, hogy a megmaradásnak az ünnepi alkalmak ugye az eszközei, tehát ők féltékenyen őrzik a szokást.
A betlehem járás a magyar népi színjátszás téli ünnepköri formája. Idehaza több évtizedes kihagyás után a 90-es évek elején kezdték újjáéleszteni a hagyományt. A szervezők szerint szükség van a betlehemi szokások átadására, ugyanis folyamatosan csökken az ezekkel élők száma. Úgy fogalmaznak, a találkozók legfőbb hozadéka az a közösség formáló erő, amely hidat képez generációk, tájegységek és népek között. Ez volt a híradó, következnek a sporthírek Kelemen Zsolttal, aki már ott van a stúdióban. Szerbusz Zsolt, mi volt a klubvilágbajnokság döntőjében?
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket, hatalmas meglepetés Japánban, hiszen kikapott a Barcelona a Brazil Internacionalétól. Nem csak ez lesz természetesen a Dunasportban, hiszen hazaérkezett női kézilabda válogatottunk a svédországi Európa-bajnokságról, amelyen nem sokkal adásunk előtt Norvégia megvédte címét a világbajnok oroszok elleni döntőben. Mindjárt várom önöket a részletekkel.
Zsolt, köszönöm szépen. A híradó véget ért, következnek tehát a sporthírek, maradjanak velünk, viszontlátásra.
Jó estét kívánok, foci előtt kézilabda Melman Ibolyát beválasztották a svédországi EB álomcsapatába. Vagyis érem nélkül, de szakmai elismerésekkel és a következő VB-n, illetve EB-n való részvételi joggal a tarsolyában érkezett haza a kontinensbajnokságon 5. helyet megszerző magyar női kézilabda válogatott.
Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Persze az érkezés lehetett volna szebb is, ha nincs az a fránya német meccs.
Sokkosnak nevezhetném azt a hangulatot, hiszen egyszerűen ültünk az öltözőbe, és utána nem is akartuk elhinni, hogy ennyire rosszul, és ennyire dekoncentráltan tudtunk játszani, hogy tulajdonképpen semmi nem sikerült.
Ez van, egy meccset elrontottunk, nagyon elrontottunk, és ez rányomta az egészre, hogy utána már nem tudtunk oda kerülni. Azt hiszem, hogy a norvégoktól nem szégyen kikapni.
Én elmondtam a lányoknak, hogy ez már 12. világversenyem volt, és tapasztalataim szerint nincs olyan, hogy a toppon végig lehet játszani. Tehát egy kéthetes világverseny mégis benne van egy olyan nap, amikor semmi nem jön össze, vagy rosszul megy. Ezt sajnos, hogy ezen a napon játszottunk szinte a legfontosabb mérkőzésünket.
Bebizonyítottuk a lengyelek ellen, illetve a svédek ellen, hogy össze tudtuk szedni magunkat, és hogy lesz jobb csapat is.
Ennek kiesni a világbajnokságra, hogy az is egy lehetőség, ugyanis az ember, ha megnyerjük, akkor automatikusan kvalifikáljuk magunkat, illetve minél jobb helyezést kell, hogy elérni az olimpiai selejtező fényében, tehát nagyon nehéz lesz oda kijutni.
Svédországban nem sokkal adásunk előtt ért véget a női kézilabda Európa-bajnokság, mégpedig az Oroszország-Norvégia döntővel. A találkozót Bobák Róbert kollégám a helyszínen tekintette meg.
Bár az oroszok fogadkoztak, hogy elhallgathatják az egész állónap kolompoló norvég szurkolókat, a stockholmi Hovet arénában mégis az északiak ünnepelhettek. Norvégia megvédte a két évvel Budapesten megszerzett Európa-bajnoki címét, miután a döntőben 27-24-re legyőzte a világbajnok Oroszországot. Általános vélemény, hogy a norvégok magasan kiemelkedtek a mezőnyből, nekünk magyaroknak apró vigasz, hogy a végső győztessel szemben maradtunk alul a középdöntőben. Összességében egy közepes színvonalú kontinens tornát láthattunk, amely szervezésben és színvonalban is hagyott némi kívánnivalót maga után.
Yokohamában magyar idő szerint ma délelőtt lejátszották a labdarúgó klubvilágbajnokság döntőjét, amelyben a várakozásoknak megfelelően a Libertadores kupa, illetve a Bajnokok Ligája győztes csapott össze.
A kollekció teljesítétele volt a célja, mint a Barcelona csapatának, mint Ronaldinho-nak az Internacional Porto Alegre elleni klubvilágbajnoki döntőn, hiszen meg annyi cím mellé ez hiányzott igazán a gyűjteményekből. Az előjelek minden esetre azt jelezték, hogy most jó alkalom nyílik a hiány pótlására, hiszen egy verhető brazil csapat került a Barca útjába. A mérkőzés nagy része is ezt a feltételezést igazolta, a katalán csapat sokkal többet birtokolta a labdát, helyzeteket is kialakított, amiket azonban főleg Gudjonsen révén sorban ki is hagyott. Az Internacional szinte kizárólag csak a védekezéssel foglalkozott, kapura tartó lövéssel is csak a második fél időben jelentkezett. Aztán eljött a 81. perc, az Inter és Adriano ideje. Előbb Puyol vesztett el egy párharcot, majd Belletti esett el, amit könyörtelenül kihasznált a brazil csatár. Így óriási meglepetésre az Internacional lett a klubvilágbajnok, Barcelonában pedig elgondolkodhatnak azon, hogy miért az igazán fontos mérkőzéseken a szuperkupa és a klubvilágbajnoki döntőn szenved vereséget a csapatuk.
A holnap reggeli Sportexpressben Májer Otília kolléganőm Dömötör Zoltánnal, a MOB elnökségének új tagjával beszélget. Én 23 óra 5 perckor várom önöket a NAP Sport összefoglalójával. Viszontlátásra!
Megjelent Szent Martin új albuma, mellyel újra elbűvöl mindenki csodálatos szaxofon és pánsíp játékával. Rajta a magyar vízilabda válogatott hivatalos bevonuló zenéje. Az album kapható a Duna Televízióban.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Változás kezdődött a Kárpát-medence időjárásában. Nyugat felől egy felhőrendszer érte el térségünket, ez bizony már ma sok felé okozott elsősorban a nyugati tájakon esőt, havas esőt és sajnos helyenként még ónos esőt is, nehezítve ezzel a közlekedők dolgát. Éjszaka is inkább a nyugati, délnyugati tájakon számíthatunk csapadékra, a Kárpát-medence többi részén ismét előfordulhat köd, illetve páraképződés, a hőmérséklet pedig a hajnali órákra általában a nulla és mínusz 2 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt inkább a déli és a nyugati tájakon lesz több a felhő, ott valószínű ismét eső, helyenként zápor, aztán a délutáni órákban már havas eső, illetve havazás is várható, elsősorban a Kárpát-medence déli, illetve keleti részein, a szél pedig északira fordul és megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke holnap délután 2 és 5 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában hidegfronti hatással kell megküzdeni. küzdeniük. Azok pedig, akik kora reggel útnak indulnak, legyenek mindenképpen nagyon óvatosak. A köd, illetve a párafoltok nehezíthetik a közlekedést, illetve nyugaton akár már havas utak is előfordulhatnak. És akkor lássuk a következő napok időjárását. Kedden inkább már csak délkeleten kell számítani több felhőre, illetve ott fordulhat elő húzápor, havazás. A hőmérséklet ezen a napon 0 és 4 fokig emelkedik. Aztán szerdán a napsütésé lesz a főszerep, de bizony nagyon-nagyon hideg lesz itt a Kárpát-medencében. Napközben 0 és 3 fokot mérhetünk majd, és amint láthatják, az éjszakánk bizony a folytatásban már nagyon-nagyon hidegek lesznek. Csütörtökön egy újabb front éri el a Kárpát-medencét, sokfelé ismét beborul az ég, és előfordulhat húzápor, illetve havazás, és a hőmérséklet csúcsértéke pedig mindössze mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Egyre közeleg az év vége, és vele együtt legszebb ünnepünk, a karácsony. A szeretet ünnepén a Duna Televízió különleges háromnapos műsorfolyammal ajándékozza meg nézőit. Varázslatos mesék, dokumentum és ismeretterjesztő filmek és családi filmcsemegék várják a kicsiket és a nagyokat. Ünnepeljen ön is együtt a Kárpát-medence és a világ magyarságával a Duna Televízióban. Karácsonykor is válasszon minket. Színvonalas műsorok karácsonykor is a velencei Hadbert közönségdíjas Duna Televízióban.
Értse meg a csillagokat! Küldje csillagjegyét egy SMS-ben a 0691 331 888-ra, hogy naponta megkapja, mit üzennek önnek a csillagok.